Magyarország nincs benne az euróvezetben, tehát nincs mögött, fölött az az ernyő, ami beleszólást is jelent, meg védelmet is. Tehát mi kim vagyunk a szeles időben, és hát meg kell fizetni ennek a szabadságnak, most ezt, aki néz minket, akkor nem látja az idézőjelet, szabadságnak az árát.
Nagyon drámai folyamatok alakulnak ki, amihez a kormány egyáltalán nem kíván most semmiféle módon alkalmazkodni, illetve az az alkalmazkodás, hogy hát akkor megemeljük a hiánycélt.
A kormány csökkenti a költségvetési hiány címmel adta ki a pénzügyminisztérium a legfrissebb államháztartási hiány tartalmazó közleményt. Ez a közlemény tartalmazza, hogy az idejévre tervezett 2500 milliárd forintos államháztartási hiány mintegy 93%-át elérték már. Nos, többek között erről, ennek hatásairól, okairól, következményeiről beszélgetek mai két vendégemmel, Pecsnik Mária Zita közgazdásszal, és Bot Péter Ákos szintén közgazdásszal, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökével. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
Köszönjük szépen.
Hát önhöz fordulok először, és megnyire tragikus ez az adat. Mert hogy ugye mindenhol úgy jelent meg, szinte kivétel nélkül az összes sajtótermékbe, hogy ez egy tragédia. Ez valóban egy tragédia, vagy vannak ennek a helyzetnek valamilyen sajátosságai, mert a pénzügyminisztériumnak volt erre egy mondása, hogy ez
igen.
Milyen
hát
okkal történt.
Az a mondás, az nagyon vidám mondás, azt mondja, hogy leviszik, hát van honnan. Ez a jó hír, hogy le fogják vinni. Az adat súlyos abban az értelemben, hogy egy nagyon jelentős deficitnek, éves deficitnek a 90-valahány százalékát körülbelül elérte 3 hónapot. Februárban már lehetett tudni, hogy ez nagyon ronda adat lesz, mert a február is csúnya volt, de abban még voltak olyan egyedi tényezők, hogy azt lehetett talán reménykedni, hogy ez nem lesz az első negyedév ilyen csúnya, de hát csúnya. És akkor a következő, hogy mi következik ebből, én már hallottam olyat, hogy államcsőd lesz, ez valaki mondott egy még szakember is ilyet, ami nyilván nem lesz, majd megbeszéljük, hogy miért nem lesz, de a következményei jelentősek, mert hát ha ekkora hiány összegyűlt, akkor vagy megpróbálják lemasszírozni az év végéig, és az nagyon nehéz, vagy pedig ha nem sikerül, akkor finanszírozni kell, és az meg sokba kerül. És akkor azt hiszem, ezen az úton majd még lesz miről beszélnünk, mert a következmények mindenkit érintenek valamilyen formában.
Ugye a hiánycél 2500 milliárd forint volt. Ugye a statisztikai kozmetikázás, ha jól tudom, elkezdődött, ez a hiánycél ez megemelkedett 4000 milliárdra. Ettől még több pénz a kasszában nem lett. Mennyire elképzelhető az, amiről Bot Péter Ákos beszél, hogy ez a hiány csökkenjen, hiszen a pénzügyminisztérium azt mondja, hogy ez a borzasztó adat, ez a prémium magyar állampapírnak a kamat kifizetése miatt volt ennyire rossz, ami mindig az első negyed évre esik.
Hát ugye, mihez képest vesszük a csökkenést? Ugye az elmúlt évre 6,7%-os deficitet mutattak ki a bruttó hazai termékhez viszonyítva, ami növekedett az előző évhez képest. Na most a 6-7-hez viszonyítva valószínű, hogy csökken, még akkor is, hogyha túl fogjuk lépni, tehát a most bemondott 4,5%-ot is egészen biztos túl fogjuk lépni, én úgy számolok, hogy körülbelül olyan 6%-ra fölmenni. És akkor ez kisebb lesz, mint a 23-as 6-7, ez tény. Tehát akkor fogják hozni a formát, de valóban, ami ennek a következménye, hogy ugye ez egy nagyon-nagyon fellazított költségvetési politika, és látjuk, hogy Varga Mihálynak, aki felel ezért a költségvetésért, szinte semmi szava nincs. Az év elején lezajlott egy olyan vita Nagy Márton és Varga Mihály között, ami végül is a Nagy Márton javára dőlt el, tehát egyáltalán nem tudja fogni, tartani a költségvetést a pénzügyminiszter. Egy ilyen könyvelővé, ilyen nemzetgazdasági könyvelővé lépett elő, rögzítik azokat a döntéseket, amiket hoznak, ugye fent dől el minden, és mindenben engedelmeskedik, megszüntették, hogy ő lent, ugye ő volt korábban a gazdasági kabinet vezetője, onnan kitették, csináltak neki valami ilyen formális
Bocsánat, hogy közbeszólok, de ez mind személyi és politikai kérdés. Ettől még a számok, a tények makacs dolgok, tehát inkább én arra lennék kíváncsi, és ez nagyon fontos dolog, hogy kinek a felelőssége, illetve vagy kinek a döntései nyomán juthatunk el ide, de például, amiről Bot Péter Ákos beszélt, a finanszírozás, hogy ezt az államháztartási hiányt valahonnan finanszírozni kell, beszéljünk inkább erről, mert hogy pénzt lehet nyomtatni, ezt ismerjük az elmúlt két évből, hogy ennek milyen következményei vannak. Tehát nyilvánvalóan az, hogy az infláció nem emelkedjen, azt gondolom, hogy a mai adat után erről is érdemes lenne beszélni, hiszen azt az adást csütörtökön vesszük fel, és ma jött ki a legfrissebb inflációs adat. Tehát nem az infláció növelésének a kárára fogják ezt megtenni, hanem valamilyen más módon, és akkor Bot Péter Ákos, látom, nem ért egyet.
Igen. A jövőt nem tudjuk, de ugye azért lényeges az a vonulat, hogy a kormányzatban van egy gyorsítási szándék, ezt egy bizonyos miniszter képviseli. Van egy jegybank, amelyik elég óvatos politikát folytatott, és ott azért az óvatosság azt jelenti...
Az utóbbi időben,
és igen. Annak is megvannak a maga személyes intézménye egyéb okai. Igen. És van a harmadik szereplő, a pénzügyminiszter, akinek az egészet össze kell rakni, és azt nem tudom, hogy ez a hátraszorítottság, ez az év egész évre ki fog terjedni, mert láttam én már olyat, és te dolgoztál pénzügyminisztérium közelében, ismered azt, hogy ha válság van, akkor bizony jön a pénzügyminiszter, és akkor mert ugyanis finanszírozni kell. És akkor térjünk vissza az alapkérdésre, hogy lehet-e, és a válasz az, hogy hát lehet, csak nagyon sokba kerül. Forintba is lehet, de azt látjuk, hogy az államadósság kezelő központ, amik rögtön, amikor bejelentették ezt a adósság és deficit megemelést, akkor módosította a maga piaci stratégiát, és fölemelte a deviza arányt 30%-ra.
Na most tehát, hogy ne további államkincstárjegyekkel finanszírozzák a hiányt.
Egy részét államkincstárjegyekkel, és akkor következő kérdés, hogy milyen kamat mellett, mert azért a mi pénztulajdonosok majd megnézzük, hogy mennyire adjuk a pénzünket, és akkor ez egyik fontos ügy. A B, hogy azért egyharmadát ezek szerint körülbelül dollárban vagy euróban, az is meg kell fizetni.
De milyen feltételekkel? Ugye itt jön a nagy kérdés.
És milyen feltételek, és ezért is ingattam a fejemet, hogy mehet ez így tovább, hát ha a piacok elfogadják, most ez egy többes szám, tehát azok a befektetők, megtakarítók elfogadják a mostani kamatszinten, az egy nagyon optimista feltételezés. Az én félelmem az, hogy elfogadják a magyar államadósságot magasabb kamatszintet. És akkor óriási kérdés, hogy a magyar kormányzat vállalhat-e mondjuk dollárban 6%, forintban 9% kamatozású papírokat, megterhelve a következő 10 évet.
Igen, és pontosan erről akartam beszélni, hogy azt lehetett tudni, hogy amikor Görögország nehéz helyzetbe került, akkor rendkívül penetráns feltételek mellett kaptak csak nemzetközi segítséget a piacról, nyilvánvalóan egyébként az Uniótól is. Lehet-e tudni azt, hogy mondjuk a magyar hitelképesség, külföldi hitelképesség, az milyen rangsorban van a többi országhoz képest? Tehát milyen feltételekkel kapunk
ugye,
most hitelt?
Ezt tudjuk, mert iskolai osztályozat szerint be van sorolva a magyar államadósság, és az BBB, ami Grádicsra van a vacaktól, a bóvlitól.
Igen, de ez nem jelenik meg kamatszázaléban, amiről ön beszélt. Ugye erről korábban beszélt Pecsnik Mária Zita.
Megjelenik. Igen. Tehát, hogy a kamat felárban ott van az a kockázat, ahogyan megítélik a hitelezők, a pénzüket befektetők az országot, és akkor a görög példára visszatérve már az elmúlt évben is magasabb volt a Magyarországnak adott hitelek kamata, mint a görög országnak adott hitelek kamata, pedig a görög államadósága 100% fölött van a bruttó hazai
termékhez. És akkor ennek mi az oka? Tehát, hogyha van egy rosszabb állapotú európai gazdaság, mint a magyar, ha az államadósságot tekintjük, miért kap a jobb állapotban lévő gazdaság rosszabb feltételekkel hitelt?
Ha összefoglalni akarom, azt tudom mondani, hogy hiteltelen gazdaságpolitika, egy hitelét vesztett költségvetési politika, a költségvetés ötödik éve szakadt ki, mondjuk a 2020-as az még érthető volt, ugye a Covid esztendejébe, de az, ami az elmúlt évben is lejátszódott a költségvetés politikájában, idézőjelbe téve politikájában, mert ezt nem a költségvetés készítők gyártották. Hát ugye az, hogy tavaly, hogy a 3,5%-ról szemben majdnem a duplája lett a hiány. Tehát ilyen mértékű elfutások, elszaladások, és akkor vegyük azt, hogy ez a költségvetési kiszakadás, vagy hogy ez teljesen szembe megy azzal a monetáris politikával, ami az infláció letörésére törekszik, és még egy sajátossága van Magyarországnak, az uniós pénzek megrekedtek. a hitel minősítők az elmúlt évben azért nem rontották a magyar besorolást, mert abban bíztak, mindegyik odaírta, hogy akkor az uniós pénzek majd bejönnek, na most ezek egyáltalán nem jöttek, és ebben az évben úgy néz ki, hogy a kormány egyáltalán nem törődik azokkal a feltételekkel, követelményekkel, amelyek teljesítéséhez hozzákötötte az Európai Bizottság az uniós pénzek folyósítását. Semmi szó nincs róla. Ugye a Navracsics tárgyalt az elmúlt évben, most a Navracsics miniszter, most már semmi erről nem tudunk, és hogyha ebben az évben, évvégéig nem teljesülnek a feltételek, amit ugye 27 pontban összefoglaltak, akkor az uniós pénzeket elveszítjük.
Ugye azért pontosítsunk, hogy az év végén, illetve az év kezdetén érkezett valamennyi uniós forrás.
Rengeteg.
Az kétségtelen, hogy azóta a hírek, amik előtte mind kormányzati szinten, mind pedig uniós szinten volt egy adok-kapok a kommunikációban, ez minthogyha csökkenni látszana, és nem nagyon van kommunikáció. Ez jelentheti valóban azt, hogy itt az uniós források lehívása az megrekedt?
Hát ugye a források azok jönnek, mert az agrárpénzek azok jönnek, és az nem kevés másfél milliárd euró lehet olyan tudom évben. Aztán jönnek, amelyek még jönnek, és egy része pedig valóban, hát az lényegében úgy néz ki, hogy megállt, és egy idő múlva talán még el is fog szállni, mert a határidők nagyon feszesek, és hát nagyon nehéz őket leírni. A lengyelek megmutatták, hogy lehet.
Lehet, igen.
Na, de ahhoz politikai változásnak
kellett.
És például egy olyan lépés megtenni, hogy bejelentik, hogy az Európai Ügyészséghez belépnek, ami azonnal garanciákat ad. Tehát ez most az a politika, amiben itt az asztalon nem tudunk beleszólni. Annyit hozzátennék, hogy a görögökkel szemben Magyarország nincs benne az euróvezetben, tehát nincs mögött, fölött az az ernyő, ami beleszólást is jelent, meg védelmet is. Tehát mi kim vagyunk a szeles időben, és hát meg kell fizetni ennek a szabadságnak, most ezt, aki néz minket, akkor nem látja az a idézőjelet, szabadságnak az árát, úgyhogy a tőkepiacok teljesen racionálisak, és valóban beszámították azt, hogy talán az a pénz megjön, tehát amikor az ember megnézi a hitelminősítőknek a szövegét, nem csak az, hogy BBB vagy BBB minusz, hanem miért, akkor hát benne van finoman a kormánykritika, benne van pozitív módon, hogy jön a tőke, ennek benne van a fenntartásaim, és benne van az, hogy feltételezzük, írják ők, hogy jön az uniós pénz.
Előbb-utóbb.
Igen. Na most április végén ránéz majd valamelyik hitelminősítő, a naptáramban benne van, hogy mikor, mert akkor beszoktak hívni a stúdióba másnap. Ha nem történik semmi, hogy miért nem, ha történik, akkor pedig mi a következménye? Hát ha netalántán leminősítés lenne, és ugye a 23-as adatok randák. Tehát, hogyha valaki visszanéz egy kicsit, egy elemző, akkor azt mondja, hogy mi, hát zsugorodott a magyar GDP. A románoké nem, a lengyeleké nem. Az egész környékünk megkapja a pénzt. Tehát igazából még nem csak az a probléma, hogy nem kapjuk meg, hanem a versenytársak, ha szabad én mondom, megkapják.
Nem csak a tavalyi számok borzalmasak, hanem az idei évkezdet is.
Na most, igen, hát akkor ez...
A termelési oldal is.
Akkor még, hogy
igen, és
rontsuk a
hangolást. Igen, lehet tudni, hogy a tavalyi éve tulajdonképpen a mezőgazdasági adatok mentették meg. Ha nem lett volna jó az időjárás, hogyha nem lett volna jó éve a mezőgazdaság, olyan lett volna, mint egy évvel korábban, akkor még ennél is komolyabb probléma történt volna.
Igen, és hát sokan kétségbe vonják ezeket a mezőgazdasági adatokat is. Tehát valószínű, hogy nem annyi volt, nem, ezt nem tudjuk, mert a statisztikai hivatal számol, és hát nem csak a reál adat kérdéses az elmúlt évről, hanem a forintban számított bruttó hazai termék adata is kérdéses, nagyon kérdéses. Az utolsó negyed évre ugyanis nagyjából ugyanazt az általános árszínvonalat vették, mint ami az előző negyed években volt, holott tudjuk, hogy az utolsó negyed évben az fogyasztói, az ipari, az építőipari, beruházási árindexek mind nagyon leestek. És ennek ellenére kihoztak egy olyan általános árszínvonalat, ami egy kedvezőbb mutató. Ha ennél kisebb lenne, akkor az összes relatív mutató, tehát az államadósság ráta, a deficit ráta is nagyobb lenne, még nagyobb lenne.
Szóba került már az infláció, és ugye van egy friss adatunk a mai délelőttről. Ez tulajdonképpen harmonizál a várakozásoknak, 3,6%. Ez azt jelenti, hogy itt a politikai döntések, a szakmai, a gazdaságpolitikai döntések azok jók voltak és jó az irány, illetve csökkenthető-e a korábban kommunikált 3% környékére, vagy az alá az infláció, hiszen még a tavalyi évnek ez volt az egyik narratívája amellett, hogy le kell törni az inflációt. Ezt, ha a számokat nézzük, ez gyakorlatilag megtörtént. Folytatható ez a lassú csökkenés?
Hát mind a ketten számunk, elemzünk, nekünk is olyan munkacsoportunk a Corvinuson. Mi azt látjuk, hogy infláció van, tehát az árak nőnek. A bázis olyan irdatlan magas volt, hogy ahhoz képest, hogy mi volt tavaly egy évvel ezelőtt, ami nagyjából mindegy most már, az már víz lefolyt a Dunán, hogy mi van. Ezért valószínűleg tartjuk 5-6% lesz a decemberi. Tehát ugye ez most lement, de az árcsökkenés nem állt meg, és az élelmiszerárak ugyan besegítenek, az energiaárak, hál' Istennek, a külföldnek besegítenek, a szolgáltatás azon, és egy ország GDP-nek az a nagy része a szolgáltatás, a fodrásztól, a telefon, a bankszolgáltatás, ezek mind nagyon drágulnak, úgyhogy ezért ez egy ilyen olyan görb, ami lemegy, és utána sajnos fölfele fog menni
darabig. Ez egy megrekedés valószínűsíthető. Igen, az előrejelzők erre az évre, decemberre 5% körüli infláció prognosztizálnak, és ez azt jelenti a decemberi árindex, hogy az adott évben mekkora volt az áremelkedés. Tehát függetlenül attól, hogy mekkora jött az előző évről át, most tavaly 23-ban a decemberi árindex 5,5 volt, és most nagyjából ugyanaz lesz, és ha ugyanaz lesz, az azt jelenti, hogy megreked az infláció. És a Nemzeti
nem
Bank előrejelzésre... Hát a kormány az nem érdekli. Azt mondja, hogy letörtük az inflációt, ugye szó nem volt arról, hogy ők törték volna le az inflációt.
De ez egy százalékos adat, amit valljuk be, mi átlag emberek, akik szolgáltatást teszünk igénybe, vagy vásárolunk, nem nagyon értünk.
És viszont, nem hisszük el, mi se hisszük el.
Viszont makrogazdaságilag mit jelent ez? Tehát mit jelent az országnak az, hogy ez az inflációs ráta, ez megreked, semmilyen módon se pró, se kontra nem történik változás tulajdonképpen, hát, legalábbis éves szinten.
Hát ha csak abból indulok ki, hogy ugye most már a jegybank tényleg komolyan veszi az infláció elleni küzdelmet, és a kamatpolitikájával próbál ehhez alkalmazkodni, akkor ez azt jelenti, hogy hát nem nagyon lehet levinni a kamatokat, és ha nem nagyon lehet levinni a kamatokat, az egy növekedésrontó tényező. Tehát a magyar gazdaság lemaradását, vagy leszakadását, ez tovább löki.
Igen, tehát ugye praktikusan hogyan érinti az embereket? Hát, hogyha az 5-6% az infláció, és a Nemzeti Bank pozitív kamat, tehát pozitív reálkamatokat akar érvényesíteni, akkor 5 fölött kell lenni, hát akkor azt jelenti, hogy a lakáshitelek, a vállalati hitelek nem tudnak lemenni arra a szintre, mint mondjuk Ausztriában, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban, és akkor ez tényleg ez kellemetlen. De van még egy bizonytalanság, ami kezdtük ezzel a kiukadt költségvetéssel, azt nem tudjuk enni az asztalnál, csak sejthetjük, hogy hogyan fogják ezt majd valahogy
befoltozni.
Ha például a kiadásokat vágják vissza, akkor nem annyira inflációs hatású ez a dolog, de akkor hiányzik a pénz egy halom vállalkozónak, akik ezt már betervezték. Ha ránk pakolják fogyasztókra, akkor viszont az árszint fölmegy. Akkor még ez az adat is még optimista. Tehát nekem van egy olyan szenárium, de ezt most nem tárom fel összes titkunkat, mert még most számolgatunk, hogy ha a kiigazítás az adóemelő, rejtve ugyan, de a teheremelő, akkor bizony a decemberi árszint még magasabb lesz, mert a cégek azok át fogják hárítani a terheket.
Elképzelhető az, hogy egy idő után a kormány belátja, hogy valóban kiadás csökkentésre van szükség, vagy valamilyen módon lakosság terhelés. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon gazdasági racionalizálás, úgynevezett megszorítás következhet. Ezt bevállalhatja most jelenleg a kormányzat?
Hát most biztos, hogy nem fogja bevállalni. Ha lesznek ilyen lépések, akkor az második fél évben, tehát a választások után lesznek. Ugye már megszellőztették, hogy további beruházás, befagyasztás lesz, és a beruházások befagyasztása az megint egy nagyon erőteljes növekedés, visszahúzó erő, mert a legerőteljesebb növekedés hajtóerő az a beruházás, és ugye már az elmúlt 2 évben is erőteljes csökkentés volt, ugye ez a Lázár azt mondja, hogy 5500 milliárdot fagyasztott be, és akkor ez most menne tovább. Ez ez úgy néz ki, hogy ez nem kerül senkinek semmibe. Jó, vannak rákészülő beruházó építővállalatok, szóval
azok. Azért csődbe fog menni pár
de
száz
nem az egész ország,
vállalat.
Ugye, és nem a lakosság nem érint, nincs érintve ezáltal, igen. De én is
számítom. Csak azzal a néhány tízezer emberrel, aki ezekben a vállalkozásokban.
Megnő a munkanélküliség, ez hiányzik, ez a kereslet, szóval mindenek súlyos következménye van, és a nagy baj, hogy még nem oldja meg a problémát, mert leállítanak egy beruházást, hát azért ott a csőzt ott kell tartani, és ha valamit kell azzal a félig befejezett, mit tudom, uszodával kezdeni, szóval...
Előfordulhat olyan szenárió?
Ilyet láttunk már néhányat.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen a 2008-2009-es válságnál volt az, hogy a külső kerületekben, de egyébként még akár a 13. kerületben is Budapesten, ott álltak betontorzók, ahol félbe maradt építkezések, nagy beruházások voltak. Lehet hasonló, vagy itt inkább már el se kezdik ezeket a beruházásokat, és ott marad, mint a szuperkórház.
Ott ugye magánszektor is megállt, és az évekig tartotta, míg azok a lakatlan lakótelepek végül népesedtek. Na, de emlékszünk még korábbi, amikor az állampárt a csőd szélén tántorogva ezeket a stoppokat bevezett, és az lett a vége, hogy halom pénz oda veszett, mert a fenntartás is pénzbe kerül, és utána az a torzó az valamit kell kezdeni, vagy befejezni később, vagy lebontani. Szóval ezek nagyon kellemetlen döntések, és az látszik ebből, hogy az egész költségvetésnek a bevételi szerkezet is problematikus, de főleg a kiadási. Tehát hozzá kellene nyúlni. Ez a választási év megint nem alkalmas, de hát a fene vinnél soha nem alkalmas, mert mindig valahol egy választási év, hogy valaki ezt megcsinálna, tisztességesen összerakna a költségvetést.
Most, hogy miért ilyen drámai a helyzet a költségvetésben ebben az évben, az a mögött az van, hogy teljesen irreális tervekre épült a 24-es költségvetés is.
Is.
A ténylegesen várható növekedés és a tényleges infláció mellett körülbelül olyan 5000 milliárd forint hiányzik a bruttó hazai termékből, ahhoz képest, mint amivel a költségvetésben számoltak.
Ez nem jelentheti azt, amiről Bot Péter Ákos beszélt, hogy valamilyen rejtett módon itt majd bevétel növekedéssel számolt már eredendően a gazdasági kabinet?
Hát persze, hogy számoltak, de például ugye a harmadik hónapról még nincsenek részletes adatok, csak azt tudjuk az első két hónap alapján, hogy például az áfa bevétel csökkent.
Fogyasztás.
Az áfa bevétel csökkent, miközben a kiskereskedelmi forgalom 4%-kal nőtt, nem nagyon, de 4%-kal legalább nőtt. Az áfa bevétel csökkenését egyrészt az import áfa visszaesésére vezetik vissza, másrészt ugye az áfa vissza fogyasztására vezetik vissza, szóval itt nagyon drámai folyamatok alakulnak ki, amihez a kormány egyáltalán nem kíván most semmiféle módon alkalmazkodni, illetve hát az alkalmazkodás, hogy hát akkor megemeljük a hiánycélt. Ugye, a 2,9-ről most megemelték 4,5-re. Nekem az aggodalmam, hogy már készül a következő évi költségvetés. Milyen alapokon készül, ugye a 24-es tervszámok, de mik lesznek ezek a 24-es tervszámok? Nincs átvezetve a deficit megemelt rátája a teljes költségvetésen, tehát nem tudjuk, hogy mi az, ami jobban el fog futni. Amit látunk az első két hónap adatai alapján, hogy igazából a bevételeknél a társasági adóbevételek, meg ezek a különadó, extra profit adó, ezek mind jól jöttek, mind bejöttek. Tehát nem is annyira a bevételi oldalon, inkább a kiadási oldalon van a probléma. A kiadási oldalon pedig a nagyon magas kamatszolgálat, ami lényegesen magasabb, mint amit ők terveztek, és az állami vagyonkiadásai, és akkor még nem vettük meg a Budapest Airportot.
Egy utolsó téma még az adásunk legvégére, az elmúlt másfél hétnek az ilyen visszatérő eleme a gyengélkedő forint. Ugye ezt egy ideig nem ez volt a legnagyobb probléma a gazdaságban, nem is nagyon került ez szóba, a forint egy körülbelül elfogadható szinten pozícionálta magát, és ott maradt fixen, majd egyszer csak gyors sajton 100 méteren elfutott 400-ig az euró, és ha azt nézzük, akkor tulajdonképpen az éveleje óta, a svájci frant leszámítva, a dollár és az euróval szemben is romlott a forint. Van ennek hosszú távú következménye, illetve marad-e ez így hosszú távon, különösen úgy, ha nem lesz további kamatcsökkentés, mert várhatóan, ahogyan Bot Péter Ákos fogalmazott, erre nem nagyon lesz lehetőség.
Hát az árfolyamot szerintem ma kizárólag a Nemzeti Bank kamatpolitikája tartja. Tehát az, hogy a többiekhez képest a piacon a magyar a forintér magas, nagyon magas kamatot adnak. Ez a magas kamat tartja. Na most ez megrendült.
Ez kritika vagy elismerés Matolcsy György felé?
Hát ez most egy adottság. Ez egy adottság, ami kialakult, és ennek a kialakulásában a Matolcsy részt vett azért. Azt tudom mondani, hogy minden ellene játszik, tehát a kockázati tényezőket befolyásoló körülmények, a kormányzati politika, a költségvetési politika, minden a kockázat növelés irányába hat, és ez az egyetlen pont, ami a monetáris politika, ami ugye úgy tartja magát. Azt láttuk, amikor kikényszerítették, hogy nagyobb legyen a kamatvágás, mint a meghirdetett 75 bázispont, 100 lett, abba pillanatban elszállt a forint árfolyama.
Iszonyatosan sérülékeny tulajdonképpen.
Nagyon sérülékeny, és nagyon kevés, ez egy nagyon-nagyon kevés eszköz a sérülékenység kivédésére a jegybank. Önmagában képtelen ezt tartani. Ha a gazdaságpolitika nem alkalmazkodik, nem zár ehhez a politikához föl, tehát nem azt veszi figyelembe, hogy nem lehet tovább feszíteni az eladósodást, és ilyen drága feltételek mellett, akkor megnézhetjük majd magunkat.
Igen, tehát többen tankönyvi megoldást alkalmaz a Nemzeti Bank ezért, hogy jó vagy nem jó, hát ezt szokták csinálni, magasan tartja viszonylag a kamatot, hát megnézzük, hogy Romániában, vagy Lengyelországban, vagy Csehországban, a hozzánk méretű országban sokkal alacsonyabb a jegybanki alapkamat. De hogy ez kellemetlen, mert sokba kerül később a költségvetésnek, tehát ugye ez egy ilyen rókafogta a csuka, ugye ebből nagyon néz kitörni, nincs a magyar monetáris politikának horgonya. Tehát míg a románok tudják, hogy belépnek az euróövezetbe, az stabilizálja a cseheknek, nincsen államháztartási problémájuk, mert nincs ekkora adósságuk. A magyar gazdaság itt van egy nagyon költséges állammal, túlduzzadt állammal, nagy a korrupció, pénzelfolyás, túlárazás is, most ezt nem hozom ide, és akkor ennek az az ellentétel, hogy a Nemzeti Bank kénytelen, és ez a tankönyv megoldás, magasan tartani a kamatokat. Ott pedig van egy halom konfliktus kormányzattal, az üzleti körökkel, mert mi szeretnénk úgy alacsonyabb kamatokat, mint befektetők. Mi megtakarítók, meg viszont örülünk annak, hogyha a kamat viszonylag kárpótol minket azért az inflációért, és árfolyam csökkenésé, romlásért, amit elszenvedtünk. Ez azonban trendszerű. Hát én még emlékszem 240-es euróra, meg emlékszem most a 400 körülire, hát ez mutatja, hogy egy periférián levő ország sajnos az eurozónához képest leértékelődik a valutáját tekintve, nem kellene, tehát nem szükségszerű, ez nem közgazdasági tétel, sőt lehetne akár gyorsabban növekedni és még fel is értékelődni. Nem ez következett be, nincsen horgony a magyar gazdaságpolitikának, nincsen távlata, és hát ez is hozzájárul ahhoz, hogy még azt mondjuk, hogy törékeny, mert hát igazából ide-oda fújnak szelek, és ide ez a mi kis hajónkat ide-oda mozgatják a tengeren.
Pecsi Mária, az itt a Bot Péter Ákos, köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen.
Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha eddig nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Várjuk a kommentjeiket a komment szekcióba. Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.